Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Újabb bizonyítékokra bukkantak amerikai tudósok, hogy van víz a Holdon. Fehér Anna Magda kérdezte Keresztúri Ákos csillagászt, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársát.
Nagyjából olyan évtizeddel ezelőtt kezdődtek azok a megfigyelések, vagy lassan már két évtizede, amelyek arra utaltak először bizonytalanul, aztán gyűltek a bizonyítékok, hogy jég lehet a Holdnak a sarkvidéki területén. Tehát ez volt az első megfigyelés. Utána értek a következők, amelyek arra utaltak, hogy esetleg kis mennyiségben alacsonyabb szélességen is előfordul. Részben ezt az utóbbi mérést erősítette meg most egy újabb, amiről lehetett hallani az újságokban.
Illetve egész pontosan két felől közelítettek a tudósok. Az egyik egy a földről való megfigyelés volt, a másik pedig azokat a régiókat vizsgálta a Holdon, ahol esetleg a vízjég előfordulhat. Talán kezdjük az előzővel, itt egy repülőgépről vizsgálták a Holdat.
Igen, a földről ugye a Holdnak azok a részei látszanak, amit a nap is általában megvilágít, tehát nem a sarkvidéki kráterei. A mostani megfigyelés az infravörös tartományba készült, amit nagyon nehéz a föld felszínről a légköri vízpára miatt végrehajtani, de ha magasra megy az ember, akkor erre van lehetőség. Ezt a Sophia nevű repülő obszervatóriummal szokták időnként megtenni kifejezetten nagy magasságba, 13-14 kilométeres magasságba, ahol egy majdnem 3 méter átmérőjű infravörös tartományban működő távcsővel vizsgálták a Holdat, annak ugye a nappali oldalát, és ott sikerült a 3 meg a 6 mikrométeres színképi vonalat, illetve elnyelést kimutatni, ami arra utalt, hogy a Hold napsütötte oldalán van tulajdonképpen víz, vagy vízgőz, vagy inkább mondjuk úgy H2 molekula, mert itt nem a hétköznapi értelemben vett folyékony vízről van szó, hanem igazából ezekről a molekulákról. Ez a megfigyelés sem volt teljesen új, korábban is voltak már erre utaló jelek, csak akkor még nem sikerült megállapítani, hogy most ott hidrogén van, OH-gyök úgymond, vagy H2O molekula, tehát hogy milyen formában fordul a víz, vagy a víz molekulának a töredéke. Most sikerült végre igazolni, hogy igen, itt tényleg szép teljes víz molekulákról van szó, amelyek természetesen nem folyadék formában, hanem valószínűleg úgynevezett adszorbált formában vannak az ásványok kötött állapotban a Hold felszínén.
A másik kutatás pedig mindig árnyékban levő apró pontokat vizsgált, ha jól értem.
Igen, pontosan, tehát amit a Földről nagyon nehéz megfigyelni, az a Holdnak a sarkvidéki mélyedései, főleg a nagy kráterek, ahol a legmélyebb krátereknél, amelyek a sarkhoz, a északi meg a déli pólushoz legközelebb vannak, oda mondhatni, hogy szinte soha nem süt be a nap, tehát rettenetesen hideg van, és ott akadtak eddig vízjég nyomokra, ami a felszín alatti sekély térségben néhány méter mélységig valószínűleg a porral kevert jég formájában fordul elő. Erre több megfigyelés is utalt. Most igazából ez az új eredmény félig meddig azért modell számításon alapul, tehát még megfelelő verifikáció még nincsen, tehát még nincsen konkrétan felszíni mérés, ami ezt bizonyítaná, de reméljük lesz. Ennek az a lényeg, amit már vártak a szakemberek, hogy igazából nem csak a nagyméretű kráterekben lehet állandóan sötét és nagyon-nagyon hideg, hanem kisebb területeken is, és hogyha ezeket a kisebb mélyedéseket összeszámoljuk, akkor elképzelhető, hogy igen nagy területről van a Holdon szó, azaz a sarkvidékeken, kb. 80 foknál magasabb szélességen a Holdon, ott elég sok olyan kisebb mélyedés, akár centiméteres, meg méteres, 10-100 méteres lehet, amelyek állandó sötétben vannak, és ezért feltehetőleg ugyanúgy jók a vízgőz vagy a H2 molekulák megkötésére, és azokban is ezeken a területeken is jég halmozódik, mint a nagyobb kráterek fenekén.
De mit jelent ez például, hogyha eljut oda az emberiség, hogy kiaknázza a Hold területét, Holdra szálljanak, esetleg bányásszanak, hiszen hosszú távon, ha jól tudom, ilyen tervek is vannak, akkor például ezt a vizet lehet hasznosítani, vagy ez annyira elszórt és molekuláris tartományban mozog, hogy ezt hasznosítani nem lehet?
Azt a H2O-t, ami alacsony szélességen, vagy nem a sarkvidéken van, inkább így fogalmazok, azt ilyen célból hasznosítani nem nagyon éri meg, mert azért ez egy rettentő kis koncentrációban lévő valami. A sarkvidéki kráterekben viszont jelentősebb vízjég mennyiség van, ami úgynevezett tömbfázisban, tehát ilyen klasszikus jégformában, porral kevert jégformában, vagy hóformában lehet jelen. Ez már nagy mennyiség, és ez igen számottevő. Ezt elvileg hasznosítani lehet, bár itt a szakemberek nem igazán a klasszikus gazdasági értelembe vett bányászaton gondolják. gondolkodnak, hanem inkább azon, hogy a Holdon a víz önmagában, mint víz, meg az abból előállított oxigén, sőt a hidrogén és oxigén külön-külön választva, mint üzemanyag, ezek nagyon értékesek, ugyanis rettentő drága mindezt a Földről odavinni, hogy aztán a holdutazók vagy valamilyen ott élő emberek ezt hasznosítsák. Tehát igazából ezek olyan erőforrások, amiket bármilyen emberes holdi tevékenységre bőséggel könnyen lehetne hasznosítani, mert onnan ez könnyen kinyelhető, sőt, elvileg, ha hidrogént és oxigént külön-külön mint üzemanyagot vesszük, akkor ez még hosszabb távolságba mutat, úgymond, tehát amikor a Holdról esetleg, vagy Hold körülpályáról fognak indulni további űreszközök a naprendszer külső vidékeire, akkor sokkal olcsóbb úgymond a Holdon megtankolni, mint azt a Földről följuttatni a világűrbe.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Tudomány napján jelentette be új országos gabonafajta teszthálózat indítását az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Ökológiai gazdálkodási körülmények között szántóföldi kisparcellás kísérletekben tesztelik a biotermesztés számára ígéretes hazai és nemzetközi búzafajtákat. Fehér Anna Magda kérdezte a kutatóintézet ügyvezető igazgatóját, Drexler Dórát.
7 helyszínen országosan indítjuk el idén az ökológiai búzafajta tesztelést kisparcellás kísérletek formájában, és ez őszi búza vizsgálatokat jelent. Azért különleges, mert ilyen fajta teszteket korábban eddig Magyarországon csak konvencionális, tehát nem öko művelés alatt folytattak. Ez most kiegészíti a már meglévő fajta tesztelési rendszert, hogy az ökogazdáknak kis ajánlást tudjon adni, hogy mely fajtát érdemes használni az adott térségében az országnak.
Tehát, hogy említette, az ország 7 pontján, gondolom különböző talajviszonyok és környezeti viszonyok között tesztelik ezeket a vetőmagokat, de mit jelent az, hogyha öko egy termelés vagy bio gabonát termesztenek egy területen, tehát milyen talajra, milyen mértékű vegyszermentes környezetre, milyen magokra van ehhez szükség?
Az ökológiai gazdálkodásnak a lényege az, hogy műtrágya helyett ugye szerves trágyázást alkalmazunk, kémiai növényvédőszerek helyett biológiai megoldásokat, illetve megelőző megoldásokat, mint a megfelelő vetésforgót, és ugye a fajtákat is ilyen körülmények között vizsgáljuk. Ökológiai gazdálkodásban értelemszerűen több a növény számára a stressz, hiszen nincsenek eszközeink, amikkel kémiai úton be tudnánk avatkozni, és ezért a faj felé is fokozott az elvárása betegségekkel szembeni ellenálló képesség vonatkozásában, gyomelnyomó képesség vonatkozásában. Ugye a talajnak a szerves anyagait tudják hasznosítani, nem pedig a szervetlen műtrágya alapú úton kapják a tápanyagot, tehát hogy ezek a különbségek okozzák azt, hogy egy-egy fajta, ami a konvencionális tesztelésben, ahol ugye mindent megkap, úgymond a növény elől szerepel, az az ökogazdálkodásban meg nem való, nem érdemes alkalmazni. És ugye azért érdekes ez a fajta teszt, mert információkat ad az ökogazdáknak. Érdemes tudni, hogy itthon az elmúlt 5 évben megduplázódott az ökoterületek nagysága, és éppen ezért fontos, hogy minél több információt tudjunk adni, és segíteni tudjuk a termelőket a jó választásokban, így a jó fajták megtalálásában.
A kereslet is nő, tehát keresik a fogyasztók a bio búzalisztből készült kenyeret például?
Abszolút, és talán itthon még kevésbé érződik a boltokban, bár azért most már minden szupermarket, hipermarket láncban találni bioterméket, de az Európai Unió piacát nézve ez egy nagyon erős keresleti piac, tehát egy évi 8-10%-os bővüléssel nő évek óta, ami azért azt gondolom egy jó lehetőség gazdasági szempontból, és hát látjuk, ahogy a hazai ökotermelők többsége is ezekre a nyugat-európai piacokra exportál. Egy kicsit a célunk az is a fajta tesztelés, illetve a gazdák összekötésével a molnárok, a pékek irányába, hogy több maradjon itthon a hazai fogyasztók számára, mert látjuk, hogy azért a fogyasztói igény itthon is nő ezekre az egészséges helyi termékekre, és örülnénk neki, ha ezt a helyi igényt a mi gazdálkodóink terményeivel lehetne kielégíteni.
Sigma, a holnap világa.
Megalakult az a nemzetközi konzorcium, amely a jövőben működteti a Szegedi Lézeres Kutatóközpontot. Szabó Gáborral, az Eliapsz ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
az ELI kezdettől fogva úgy volt megtervezve, hogy az egész az egy nemzetközi vállalkozás. Csak az kezdeti szakaszban az országok megépítik magát az infrastruktúrát, épületet, hasonlókat. Ilyen szempontból egy darabig ez nemzeti beruházásnak tűnhetett. Itt mindig is az volt a cél, hogy ez egy olyan európai nagyberendezés legyen, amelyik a világ számára mértékadó. Igazából most olyan szempontból lépünk át egy új fázisba, ennek a gondolatmenetnek, az ELI terveknek megfelelően, hogy most megalakul az a nemzetközi szervezet, aminek a feladata az ELI működtetése úgy, hogy a nemzetközi szervezetbe belépő tagországok tagdíve fizetése fedezze a működtetés költségének eredeti tervek szerint végeredményben a 80%-át. Ilyen szempontból valóban ez egy fontos lépés, úgy azonban nem történt fordulat, hogy azon az úton haladunk, amelyet 2010-ben kitűztünk, csak most egy új mérföldkőhöz jutottunk, és átléptünk egy határt.
A gyakorlatban mikor kezdheti meg a nemzetközi működését a konzorciumon belül a lézerközpont? Ugye külföldi kutatók most is jöhettek és dolgozhattak itt.
Ez így van, részlegesen már meg is kezdte. Ez is egy folyamat lesz. Tehát ez egy olyan berendezés, aminek a legfontosabb infrastruktúrális elemei, vagy fogalmazzuk egyszerűbben a vasak, tehát ezek a lézerek olyan bonyolult eszközök, hogy ezeknek az installálása adott esetben egy év. Azt úgy kell elképzelni, hogy az ELI megrendelte adott esetben egy vállalati konzorciumtól a berendezést. Természetesen nem azt, amit most is kapható, mert akkor az miért lenne világszínvonalon élenjáró egy vagy két év múlva, tehát olyat, amiben még fejleszteni is kellett, ezt megcsinálták a vállalatnak a munkatársai, aztán idehozták szétszerelve az egészet, itt szerelik össze újra, és újra installálják, de ez egy olyan bonyolult folyamat, hogy ez maga adott esetben 6-8 hónapig eltart. De az alatt azért a lézerek egy részét már használni lehet, és ez történt, hogy valójában miközben bizonyos lézerek bizonyos részei a szállítók dolgoztak, aközben olyan lézerekkel, amelyek már itt vannak és működnek, külföldi kutatócsoportok dolgoztak, összesen 16 ilyen kutatócsoport járt itt, akik egy-egy kísérletet, ezek általában néhány hetes mérési kampányok voltak, egy-egy kísérletet végrehajtottak. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ez is átvezet bennünket ahhoz az üzemmódhoz, amire tulajdonképpen az ELI-nek két év múlva fel kell készülnie. Ez lesz az ELI-nek az élete, hogy jönnek a külföldi kutatócsoportok, és végzik az általuk megtervezett kísérleteket.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen lézeres kísérleteket hajtottak, illetve hajtanak végre a Szegedi Lézeres Kutatóközpontban?
Ugye itt eddig a külföldi kutatók elsősorban anyagtudományi, illetve anyagszerkezeti kísérleteket hajtottak végre. Volt olyan kísérletsorozat, amelyik kvantumelméleti módszernek az ellenőrzéséről szólt, és van egy fontos magyar vezetésű kísérlet az ELI-ben, amit nem az ELI maga, de az ELI-ben végezzük, ez pedig egy lézeres neutronforrásnak a fejlesztése, amitől azt várnánk, hogy az alkalmas legyen a használt radioaktív fűtőelemekből azon komponenseknek az eliminálására, amelyek nagyon hosszú ideig sugároznak, tehát ugye ezeknek a fűtőelemeknek a tárolása azért probléma, mert vannak benne olyan komponensek, amelyek nagyon sokáig tárolandók. Hogyha ezeket sikerülne kiszedni, akkor az egész tárolási programatika sokkal egyszerűbb lenne. Erre vonatkozóan volt egy nemzetközi kutatócsoport által, köztük egyébként a Nobel-díjas Gerard Mulo által tett javaslat, aminek a megvalósítására a magyar kormány egy céltámogatást adott, és ebből a céltámogatásból futó projekt az itt fut nálunk az ELI-ben. Ez például egy olyan mérisorozat, amelyik már elkezdődött, és ami nagyon érdekes kísérleti eredményeket mutat, és aminek ráadásul a végcélja is olyan, hogy egy nagyon fontos létező problémának a megoldásához tehet nagyon lényeges hozzájárulást.
A Szegedi Lézeres Kutatóközpont mennyire számít ma világszínvonalonak?
A magyar népnek a lelkülete azért olyan, hogyha azt mondjuk valakinek, hogy Magyarországon történik, vagy itt épül, akkor azért az szerint, hogy akkor az már nem lehet világszínvonalú. Az, hogy az ELI kompromisszum nélkül világszínvonalú, és adott esetben a szakmában, a lézeres szakmában, a külföld benne, például az Egyesült Államok számára igazodási pont, ez bizony tény, ezt megértük, én sem voltam biztos ebben egy pár évvel előtt, hogy ez így lesz, de azért az egy nagyon fontos dolog, amikor egy amerikai lézerfizikusok által egy ilyen kormányprogram számára összeállított anyagban, ami arról szól, hogy mit kellene csinálni az Egyesült Államok kormánynak, hogy kellene támogatni az amerikai lézerkutatást, hogy a világ élvonalába visszakerüljön, akkor az ELI ad egy hivatkozási pont, és nagyon jól esik nekem olvasni, amikor az amerikai kollégák mondjuk tételesen felsorolják azt, hogy Szegeden például milyen lézerek vannak, meg lesznek, állnak működésbe a következő 1-2 évben, mert ebből egészen világosan látszik, hogy figyel ránk a szakma, a világ úgy tekint, legalábbis a szakmának ez a szegmense, úgy tekint ránk, hogy az ELI az most egy nemzetközi igazodási pont.
Sigma, a holnap világa.
Sajtóhírek szerint Romániában egy gyorsan terjedő, de kevésbé veszélyes, Spanyolországban azonban egy súlyosabb megbetegedést okozó koronavírus mutációt találtak. Jankovics István, a CMC Déli Klinika virológusa szerint ez nem meglepő, több tízezer genetikai mutációja létezik már a kórokozónak. Magyarországon is előfordul veszélyesebb változat. Varga Mónika arról is kérdezte a szakembert, hogy a vírus mutációja mennyire befolyásolja a vakcinakutatást.
A vírus, mint minden élő anyag, folyamatosan a környezetéhez adaptálódik. És ezt nevezzük gyakorlatilag mutációnak. És ennek az alapja az, hogy változtatja a genetikai anyagát. Mai tudásunk szerint kétféle örökítő anyag van. Az egyik a sejtjeinkben is, tehát az emberi sejtekben lévő DNS, és egy másik az RNS. Na most a DNS, amikor egy sejt kettéosztódik, akkor a DNS-e is megduplikálódik, és ennek az átírási folyamatnak, amikor egyik DNS-ről a másikra átíródik valami, akkor hibák történhetnek az információ. Ez olyan, mint amikor írunk egy hosszú levelet, és akkor van benne néha helyesírási hiba. Na most ezek a helyesírási hibák, ezek néha nem hordoznak semmiféle változást, néha kóros változást hordoznak, néha pedig hatékony jó változást hordoznak. Na most az a helyzet, hogy a mi DNS-ünk az olyan, hogy erre a természet kialakított egy ilyen javító mechanizmust. Hogyha mi elszúrjuk az átírást, amikor egyik sejtből két sejt lesz, és a DNS-nél valami hiba történik, van egy javító mechanizmus. Na most az a helyzet, hogy ez a koronavírus, ez RNS vírus, nem DNS a örökítő anyaga. Az átírásnál, amikor egy vírusból két vírus lesz, akkor itt is hibák lehetnek. Csak hogy az RNS javító mechanizmus nem létezik. Tehát, hogy egyszer elszúrta a vírus, akkor az úgy marad.
És akkor ezzel a hibával szaporodik tovább?
Hiba, hogyha olyan, hogy egy neutrális, tehát nem befolyásolja, akkor gyakorlatilag ott marad, hordozza tovább azt a hibát. Hogyha olyan, hogy ez nagyon befolyásolja a szaporodó képességét rossz irányba, akkor gyakorlatilag kipusztul az a fajta mutáció. Hogyha ellenben egy olyan mutáció alakul ki, ami picit a környezetéhez jobban illeszti, tehát jobban tud élni, többet tud szaporodni, tehát virulensebb lesz, akkor az elszaporodik az a fajta mutáció. Ezt látjuk, hogy az idő előre haladtával lassan-lassan kiválasztódnak azok a törzsek, amelyek az emberi szervezetben jobban képesek, hatékonyabban képesek szaporodni. Kétféle út van. Az egyik az, hogy mennyiségileg több vírus képes előállítódni egy-egy fertőzés folyamán, de a fertőző képessége, idegen szóval a virulenciája nem változik. A
másik, tehát jobban terjed, de kevésbé súlyos a betegség.
Így van, így van. A másik pedig, hogy esetleg jobban terjed, és súlyosabb is a betegség.
Ugye mind a kettőt leírták most a napokban. Ugye a román orvosok arról számoltak be, hogy ők egy olyan mutációt azonosítottak, ami ugyan jobban terjed, de mégsem olyan veszélyes, míg a Financial Times cikk szerint Spanyolországban egy olyan mutációt találtak, ami veszélyesebb.
Több tízezer genetikai azonosított vírus van már fönt az adatbázisba. Ez nagyon változékony ez a vírus alapvetően, de nem minden változás hordoz magába funkcionális, működési változást.
Magyarországon melyik mutáció lehet jelen?
Van egy központi adatbázis, ahol mindenkit közzéteheti az általa azonosított vírusnak a genetikai anyagát. Most már Magyarországról szerintem 100 fölött van már a föltett szekvenciáknak a száma. És hát ezek között is van olyan mutáció, amelyik például egy kicsit hasonlít az Amerikában megtalált vírus mutánsokhoz, amelyek egy picit súlyosabb betegséget okoznak, de teljes a paletta, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy ebbe a rendszerbe is hát minden megtalálható. Én azt gondolom, hogy viszonylag az átjárhatósággal, utazgatásokkal nagyon-nagyon gyorsan ide kerülnek a világ bármelyik részéről ezek a mutánsok.
Az, hogy mutálódik a vírus, az mennyire befolyásolja vagy nehezíti meg a vakcinakutatást?
Úgy néz ki, hogy az immunológiai tulajdonsága lényegesen nem változott még meg a vírusnak. Én azt gondolom, hogy a vakcinák hatásosságát ez a mostani mutáció még nem fogja befolyásolni. Elképzelhető természetesen, hogy olyan helyzetbe fogunk kerülni, mint az influenza vírusnál kerültünk, hogy majd lesznek COVID A törzsek, B törzsek, C törzsek, és bizony mindegyikre majd külön kell a megfelelő oltóanyagot előállítani. Jelenleg még nem tartunk itt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.